érzem, ennyit szeretnék, végre csak te is én. Jó lenne, ha itt lennél.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeptemberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerek ára 4,7%-kal nőtt, de a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 3%-kal, a háztartási energiáért 10,6%-kal többet kellett fizetni átlagosan, a szolgáltatások 5,9%-kal drágultak. Augusztushoz viszonyítva átlagosan nem változtak az árak, közölte a KSH. Szeptember végéig az államháztartás központi alrendszere 3328 milliárd 700 millió forintos hiánnyal zárt. Ezen belül a központi költségvetés 3267 milliárd 400 millió forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 101 milliárd 300 millió forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 162 milliárd 600 millió forintos hiányt mutattak. A vonatkozó gyors tájékoztatóban a Nemzetgazdasági Minisztérium azt írta, Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil, így képes a kormány a családokat, nyugdíjasokat és vállalkozásokat támogató intézkedéseihez szükséges forrásokat biztosítani. Jövőre 3% körüli GDP növekedéssel számol a kormány, közölte egy tegnapi konferencián a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton szerint a beruházások az év végétől indulnak be, miután az első negyedévben 12, a másodikban 8%-kal zuhantak, 2022 vége óta minden negyedévben visszaesést mértek. Közölte azt is, novemberben tervezi elfogadni a kormány az új adócsökkentési csomagot, amely a szociális hozzájárulási adó mérséklését és további vállalkozásokat segítő intézkedéseket tartalmaz. 905 település nyert támogatást a Magyar Falu programban, majdnem 10 milliárd forint értékben, közölt az illetékes kormánybiztos. Az összegnek több mint a felét önkormányzati ingatlanok fejlesztésére, építésére, bővítésére nyerték el a pályázók, ismertette Gyopáros Alpár. A Siemens Mobility egy kutatásfejlesztési projekt keretében több mint 6 milliárd forint értékben új generációs informatikai megoldásokat fejleszt a magyar fővárosban a kötött pályás közlekedés automatizációjához kapcsolódóan, ismertette a külgazdasági és külügyminiszter. Ehhez a kormány nagyjából 1,5 milliárd forint támogatást nyújtott, így segítve 40 új, magas képzettséget igénylő munkahely létrejöttét, tudatta Szijjártó Péter. Azt mondta, a cél, hogy Magyarország ne csak gyártóbázis, hanem egyben innovációs központ is legyen Európában, ezért jó hír, hogy mára sikerült megalapozni a gazdaság dimenzióváltását. Az Ember nemzetközi Think Tank évközi jelentése változatlanul a globális mezőny legelejére helyezi hazánkat. Magyarországon az idei első fél évben közel 30%-ot tett ki a naperőművek részesedése a villamos energiatermelésből, tette közzé az Energiaügyi Minisztérium a Facebook oldalán. A magyar mutató a 8,8%-os világátlagot több mint háromszorosan múlja felül, a hazai adat 4 évvel korábban még csak 11,3% volt. Szeptember elejére már több mint 9 gigawattra nőtt a megújulók beépített teljesítménye hazánkban. Családasszisztensi mintaprogram indul 27 településen a hátrányos helyzetű gyermeket váró és nevelő családok támogatására, jelentette be a társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkár. Sztojka Attila közölte, a 70 millió forint kormányzati támogatással induló mintaprogram célja a védőnők mindennapi munkájának segítése, a családok életminőségének javítása és az egészségügyi ellátórendszer tehermentesítése. Európa hibrid háborúban áll, és ezt nagyon komolyan kell vennünk, egységes, határozott válaszra van szükség, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlament Strasbourgi plenáris ülésén. Ursula von der Leyen szerint az elmúlt hetek eseményei azt bizonyítják, hogy az unió tagállamai összehangolt és tudatos támadások célpontjai. Mint mondtam, orosz vadászgépek megsértették Észtország légterét, drónok repültek el Belgium, Lengyelország, Románia, Dánia és Németország fölött, miközben kiber- és dezinformációs akciók bénítottak meg repülőtereket, logisztikai központokat és egyes tagállamok választási folyamatait. Az elnök szerint ezek az incidensek nem véletlenszerű zaklatások, hanem egy célzott, fokozódó kampány részei, amelynek célja az uniós polgárok megfélemlítése, az európai egység megbontása és az Ukrajnának nyújtott támogatás gyengítése. Románia több mint 40 településén utakat, udvarokat öntött el, fákat döntött ki a Fekete-tenger felől érkező, Bulgáriában is károkat okozó Barbara nevű ciklon, amely miatt vörös riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat. Románia valamennyi tengeri kikötőjét lezárták, a délkeleti régiókban szünetel a tanítás. Végül az időjárásról. Holnap a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett több-kevesebb napsütés valószínű, kevés helyen eső, zápor előfordulhat, a szél sok felé lesz élénk. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 6-7, napközben aztán 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár el Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Reklámot hallottak.
Hallgassák meg felhívásunkat!
Kedves hallgatóink! 25 évvel ezelőtt, 2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregi István egriesek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egriesek szándékára. E jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat. Mai adásunkban Szita Kristóf erdőmérnökkel beszélgetünk, aki hobbi szinten illusztrál főként vadász témájú írásokat. Természetjárásról, hivatásról, irodalomról és az állatok világnapjáról is szó lesz. Majd műsorunk második felében két Fekete István művet hallgathatnak meg. Tartsanak velünk ma is!
A Mátra és a bükk mennyire forrás számodra, mennyire gyümölcsöző, sokszínű, vagy esetleg más vidékeket is kedvelsz?
Hát a munkám során a bükk, illetve Nógrád megyében a Cserhát, ahol megfordulok, de hát erre meg tényleg azt tudom mondani, hogy nem lehet különbséget tenni, tehát a természet az mindenhol jó. Ugyanúgy szeretem a Kisalföldet is, ahonnan származom, és tehát most egy kicsit ilyen transzcendentális szintre emelem a beszélgetést, akkor visszaköszön a a Jóisten teremtő erejének a szépsége is a természetben, az erdőben. Úgyhogy ez egy ilyen szemszögből is gondolkodok, és tekintek a természetre.
Van esetleg olyan téma vagy állat, amit szívesen rajzolsz le? Vagy amire azt mondod, hogy ezt nagyon-nagyon szeretem papírra vetni, mondjuk, hogyha kifejezetten egy-egy fajtára gondolunk?
Van, igen. Preferálom nagyon a kis ragadozókat, mivel hát nagyon sok nagy vadábrázolás van, és én szeretem azokat a fajokat is, amik nem kerülnek annyira előtérbe, akár egy vadászati kiállítás során, hanem hát tudjuk, hogy van, meg...
Ugye elmegyünk mellette.
Elmegyünk mellette, igen. És ezeket szeretem úgy kiemelni, és előtérbe hozni.
Említettem már a beszélgetésünk során, hogy én tényleg tipikus városlakónak mondható vagyok, nagyon szeretek a természetben lenni, de segíts nekem, hogy melyek ezek a kis ragadozók, vagy soroljunk fel párat.
Most én a Musztelidé családot fogom kiemelni, a Menyét, Nyest, Hermelin, nagyon szeretem őket, és meg is jelennek a műveimen. De hát nyilván előszeretettel egyébként mellettük a nagyvadakkal is szeretek foglalkozni. A vaddisznót is nagyon kedvelem egyébként. Egy nagyon sokszínű és számomra meghatározó, tehát elég sok művemben azért a vaddisznó is előfordul. Csak hát szeretem kiemelni ezeket a egyéb vadfajokat is, illetve még a madarak közül még a bagoly, amit nagyon preferálok, bagolymániás vagyok, őket is nagyon szeretem ábrázolni.
Most, hogyha ezeket ahogyan soroltad, az jutott eszembe, hogy azért ezek a kis ragadozók viszont nem annyira szeretnek az ember közelében lenni, tehát gyorsan elmennek, gondolom,
tőletek. Abszolút rejtett életmódot élnek, igen.
Hogyan tudod akkor őket megfigyelni, vagy mi a taktika ilyen esetben, hogy az ember ezeket rögzítse, hogy könnyebb legyen papírra vinni?
Hát egyrészt minél többet kínálni terepem, felfedezni azokat a helyeket is, ahol, ami mondjuk nem egy frekventált turistaút. Szerencsére a szakmám révén eljutok ilyen helyekre sokszor. Illetve, hát amit említettem, hogy azért az internet révén nagyon sok képanyag van, és nagyon sok természetfotó, amiből lehet dolgozni, illetve közelebb tudom hozni, illetve a velük kapcsolatos tudásomat, illetve a képi megjelenítést is tudom növelni.
Tudom, hogy nehéz ilyeneket megfogalmazni, de van esetleg olyan hely az életedben, helyszín az erdőben, a természetben, amire azt mondod, hogy ha oda kimész, akkor igazándiból mindent el tudsz engedni, ami nehézség, és ahol úgy igazán otthon érzed magad, vagy egy olyan terep itt Magyarországon, vagy esetleg külföldön is?
Hát ez a kérdés akkor lenne nehéz, hogyha azt tetted volna fel, hogy hol nem. Mert tehát számomra a természet az abszolút minden formájában ilyen, az erdő is. Akár kisalföldi cseres erdőket, itt a gyönyörű hegyvidék abszolút szinte generálja azt, hogy az ember egy kicsit gondolkodjon el az életén magán. És ezért is szeretem nagyon a szakmámat, mert gyakorlatilag szakmai látásmódon kívül erre is lehetőséget ad a munkahelyünk, ami az erdő alapvetően.
Célotok, hogy ezt az embereknek is átadjátok? Mármint, hogy a természetben lenni jó, és jó visszatalálni a természethez.
Nyilván, abszolút. Ezt, ha most az erdőgazdaságra gondolok, akkor ez közjóléti létesítmények, erdőiskolák révén, vándortáborokban, ez abszolút kvázi erről szól ez az ágazat. Hát egyébként meg, mint magánemberként természetesen hát erről beszélünk.
Hogyha a jövőt nézzük, vagy esetleg bakancslistát, akkor van-e a terveid között olyan vidék, amit még nagyon szívesen bebarangolnál, vagy megismernél? Nem csak itthon, hanem akár bárhol a világban.
Hát abszolút, természetesen. Vonz nagyon a gemenci táj is. Nagyon közel áll hozzám a Hanság vidéke. Nagyon közel van a lakóhelyemhez, és ennek egy kicsit nagyobb léptékűhez hasonló vidék Gemenc. Volt lehetőségem tanulmányú során ott lenni, de nagyon megfogott ez a vidék is. De hát mondom, számomra a természet az egy, és minden kis szegmense, minden kis rezdülése igazolja Arisztotelész szavaival élve a mozdulatlan mozgató munkáját.
Itthoni kirándulás, vagy inkább külföldi kirándulás, ha téged kérdeznek?
Nagyon szeretek utazni, és tehát volt lehetőségem szakmai szemmel is külföldön járni. Hát ez egy jó kérdés. Erre is csak azt tudom mondani, hogy a természet az egy számomra.
Van esetleg most olyan munkád, amin dolgozol, és szívesen megosztod a hallgatókkal, mert publikus?
Igen, van jelenleg. Hát ha éppen nincs, akkor csinálok magamnak. jelenleg jóval lettem itt a Gerrel egy nyomdásszal, és most ilyen 200 grammos papírra nyomtattatok verseket, olyan verseket, amik természettel, vadászattal, vadfajokkal kapcsolatosak, és ahhoz készítek illusztrációkat. Fekete-fehérben, ezt nem mondtam, de inkább fekete-fehérben dolgozom, és tehát monokróm, és ez a gouache nevű festék, gyakorlatilag ezzel dolgozom, ezen a papíron tudok felrakni rétegeket. Ez az, ami nagyon közel áll hozzám, ez az a technika, amit én nagyon megszerettem, és nagyon, nagyon fekszik.
Mikorra fognak ezek elkészülni?
Hát ezeknek nincs határideje. Ezt most így elkezdtem, aztán majd egyszer elkészül. De tehát nem úgy szoktam alkotni, hogy neki ülök, és akkor addig ülök ott, amíg kész nem lesz, hanem ez. Az alkotó folyamat, ez egy hosszú folyamat.
És hogyha már az alkotásról van szó, és a technikába már egy kicsit bele is kezdtél, mik a kedvenc technikáid? Tehát szeretsz akár mondjuk grafittal, színnel is, festékkel? Mesélj egy kicsit erről.
Hát alapvetően ugye említettem, hogy a monokróm alkotás áll hozzám közel, de ettől függetlenül a kezdetekben inkább az akvarell volt az, amit nagyon sokszor forgattam a kezeim között. Említettem ez a francia gouache festék, ez ilyen tempera-szerű, hasonló az olajhoz, csak vízalapú, itt is rétegeket lehet egymásra pakolni. Ezzel is dolgoztam, de ahogy bejött ez a könyvillusztrálás, én beraktam egy cipős dobozba a színes cuccaimat, és akkor utána csak a fekete-fehérben gondolkodtam. De pasztellel is dolgoztam egyébként egyetemi éveim alatt. Ezeket a taxonómiákat például akvarellel készítettem.
Beszélgetésünk vége felé közeledve, esetleg a hallgatóknak szívesen ajánlanál olyan kiránduló helyet, amit mindenképpen érdemes meglátogatni, vagy olyan művet, amit most a mostani életállapotodban ajánlasz nekik?
Hát kiránduló hely tekintetében én azt tudom mondani, hogy mindenki fedezze fel először is a szülőföldje rejtett kincseit, de hát emellett természetesen elfogultként Bükköt, Észak-Magyarországot nagyon szívesen, meleg szívvel ajánlom. Olvasmányok tekintetében, irodalom tekintetében nagyon fontosnak tartom azt, hogy ismerkedjenek a versekkel, annyi szép magyar írónk, költőnk van, akik nagyon közel tudják hozni a természetet az ember szívéhez. Közülük most Ápri Lajost emelném ki, én nagyon szeretem az ő költészetét. Regények tekintetében pedig Fekete Istvánt, Bársony Istvánt szeretném említeni, akik nem csak a természet szeretetét, illetve nem csak azt a nagyon komoly szaktudást írják le, amivel rendelkeztek, hanem ők szívből írtak. Épp ezért ajánlom én is ezeket szívből.
Irodalmi műsorban vagyunk. Most te milyen könyvet olvasol jelenleg? Azt megosztod-e szívesen a hallgatókkal, vagy amit a legutóbb olvastál?
Fekete István Lutra című könyve volt. Bevallom, hogy nem először olvastam már, de éppen ez került a kezembe, és ez volt a legutóbbi.
Nagyon szépen köszönöm a gondolataidat, és a jó Isten áldását kívánom a munkádra, és hát igazándiból ez nem is munka, hanem egy fantasztikus hobbi, ami az életed része, és ez szerintem szuper, mert azt szokták mondani, hogyha az ember abban dolgozik, amit szeret, akkor egyetlen percet sem kell munkaként töltenie.
Nagyon szépen köszönöm én is, hogy itt lehettem.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben ma az állatok világnapjához kapcsolódó írásokról hallanak.
Fekete István, a vaddisznó. Amikor ezt a szót leírjuk, vagy kimondjuk, úgy jelenik meg képzeletünkben ez az ős állat, mint fekete csuhás kísértete a kártékonyságnak. Vad éjszakai szellem, amely sötéten mozog a sötétben, és kora tavasztól késő őszig nem tesz mást, csak kárt és kárt. Sajnos ebben sok igazság van. Mégse törjünk éppen az igazság nevében pálcát fölötte, és ne akarjuk maradéktalanul kiirtani, mert az összefüggő, nagy erdőségekben kártétele elenyészik, és amennyire nem kívánatos mezőgazdasági területek szomszédságában, annyira közömbös a kulturálatlan területeken, sőt, hasznával, bőrével az okozott kárt részben meg is téríti. Az 1939-es statisztika szerint Magyarországon 1800 darab vaddisznó esett, ami körülbelül 50 ezer kilogramm húsnak felel meg. Tehát nem lehet kizárólag kártékonynak mondani, nem is beszélve arról, hogy ez az Európában mindinkább keletre szoruló ősvad a nyugati vadászoknak milyen csemegét jelent, milyen vonzerőt képvisel, ami végeredményben megint csak pénzt hoz az országnak. Éppen ezért ne húzzuk meg a lélekharangot fölötte, és ne fosszuk meg a magyar erdőket ettől a sajátságos ősvadtól, amelyik igaz, hogy nem illik bele a kultúrába, de van elég hely számára, ahol nagyobb kártevés nélkül elélhet a maga módja szerint. A kultúra ugyanis mindinkább visszaszorítja az ősi berkekbe, és a szelíd disznók terjesztette pest is úgy is kiírtja, néha szinte az utolsó szálig. Csoda, hogy még van belőlük, hiszen védekezése úgy szólván nincs, és ha nem lenne olyan szapora, már a múzeumokban mutogathatnák az utolsó példányokat. Olyan szapora, olyan rejtett életet élő, olyan óvatos. Aki már látta az öreg emse gyanakvó, végtelen óvatosságát, ahogy malacait a legelőre vezeti, aki megfigyelte ennek a vadnak hősi önfeláldozását fiaiért, aki látta, hogy az anyák mindig megfelelő helyre és időben viszik malacaikat, mintha értesítőt kaptak volna, hogy mikor, milyen füvek nőnek, ami okvetlenül szükséges a fiatal szervezetek felépítéséhez, szóval, aki csak egy kicsit is ismeri ennek az ősvadnak életét, teljes kipusztítása ellen még akkor is szót emel, ha nem vadászember, hanem csak szemlélője az erdők életének, melyet szabályozni lehet az emberi érdekek védelmében, de egy állatfajtát a teljes enyészetbe dobni igazságtalan irgalmatlanság. A dunamocsarak, ősi ingoványok, emberi településektől távol eső, hatalmas erdőségek elegendő helyet és táplálékot nyújtanak a vaddisznónak, ahol nagyobb kártétel nélkül szaporodhat, s ahol ezekért a kártételekért a vadászbérekből befolyó összeggel meg is fizet. Mint minden fajtája, szereti a társas életet, néha kondákba verődik össze, de kivénült kanok mogorva magányba vonulnak, és egyedül járják titkos útjaikat. S ezek az utak igazán titokzatosak. Amikor legsötétebb az éjszaka, amikor zúg az erdő, és esős szélvész tépi a fákat, amikor a havas fergeteg sivítva temeti az éjszakát, akkor mozdul ki rejtekéből, fekete árnyékként a feketeségben, s ekkor minden előny az övé, és semmi a vadászé. Szaglása, hallása, akár a legfinomabb műszer, és nagy fekete teste szellemként surran a sötétség láthatatlan útjain. Még hajtásban kerül leginkább puska végre, ám bár a vaddisznó nehezen hajtható vad, és lehetőleg nem arra megy, amerre hajtják, hanem arra, amerre akar. Oldalt vagy hátra, csak éppen arra nem, amerre a vadászok szeretnék. Néha óvatosan kicsúszik a hajtók között, néha egyszerűen áttöri vonalukat, s ilyenkor nem állíthatja meg senki és semmi. Néha pedig megáll valami sűrű bozótban, és elengedi maga mellett legnagyobb ellenségét, az embert. Hiszen az emberen kívül jóformán nincs is ellensége. Csak volt a farkas és a medve, ám ezek is csak jeges havon boldogultak vele, amikor beleszakadva a hóba tehetetlen volt ellenségeivel, akiket a jégrétek fenntartott. De még így is ott hagyta egy-két ordas a fogát, amelyik túlságosan közel merészkedett a késpenge élességű és villámként vágó agyarakhoz. A vaddisznó sohasem támadja meg az embert, de megsebezve, vagy fiai védelmében nagyon komoly ellenfél, melynek lebecsülése bizony tragédiákhoz vezetett. Ilyenkor persze átkot kiáltanak rá, pedig csak ösztönére hallgatott, védte életét és az utódokat, ahogy azt a természet kegyetlen törvényei parancsolják. Legtöbbször az anyakocákkal van baj. Elég valamelyik malacnak elsírni magát, vagy veszélyben látni valamelyik ivadékot. Nagyon sokszor azonnal támad, s az ilyen támadásból mindig baj lehet. Néha az ilyen támadás egyszerűen csak blöff, s csak addig tart, amíg a kicsinyek elbújnak a magas hőben. Olyankor, aki csak egyszer megfigyelte az ilyen kis család tevését, menését, a csíkos malackák játékát és beletartozandóságát az erdő nagy együttesébe, az anya féltő gondosságát és a rakoncátlankodó csemeték ráncba szedését, az soha ezt a képet el nem felejti, és magától is úgy érzi, hogy ezt az ősvadat kellő korlátok közé szorítani megokolt lehet, de kipusztítani bűn. Fekete István, a sintér. A sintér magyarul gyepmestert jelent. Hogy a gyepmester németül mit jelent, nem tudom, de hogy nem sintért, az bizonyos. Nem tudom azt se, hogy más államokban ez a kutyaügy miként áll, de hogy a fővárosban még mindig látható kerekes ketreszeket a múlt sökevényének, undorító anakronizmusnak tartom, ezt nem tagadhatom. Ez a kocsi sötétséget hint maga körül, mint egy kivégző osztag, amint négylábú, hűséges barátainkat viszi a vesztőhelyre. Ezek után áttérhetünk Morzsa esetére, aki itt lakik egy utcával lejjebb, és semmi különösebb ismertetőjele nincs, mint hogy bárki szólítja. Oda megy, csóválja a farkát, jelezve, hogy ő megbízik az emberekben. Különben is mindenkit ismer, és a legtöbb arra járóval köszönő viszonyban van. Szervusz, Morzsa! Hogy aludtál? Mondja neki a szerelő, csak úgy bicikliről. És Morzsa válaszolni se tud, már tovább karikázik. Most nem érek rá, Morzsa, mondja neki a postás kisasszony, akit Morzsa hosszabban akar üdvözölni, esetleg lekísérni a megállóhoz. És Morzsa mindezt érti. Nem akaszkodik senkire, nem tolakodik, farkával billent a távozók után, és hasra fekszik házuk előtt, elgondolkodva az emberek céltalan rohangálásán. Ha ráérek, megsimogatom. Elmondom, hogy hideg van, vagy meleg van, amire Morzsa meglengeti a farkát, ami annyit jelent, hogy bizony hideg, vagy bizony meleg. De hát ezen nincs módunkban változtatni. Egyszer már messziről elém jött, és fejét féloldalt tartva lábával a füléhez kapkodott, ami annyit jelentett, hogy nézd meg már, mi csíp ott. Hű, Morzsa, mekkora kullancs. Morzsa, te az erdőben csavarogtál. Morzsa szeme kajánul csillogott. Igen, egy ismerősöm hívott meg. Azt mondta, rókák vannak. Erre nem szólhattam semmit. Az erdő itt van az utca végén, és Morzsában vadászvér csörgedezik. A kullancsot kihámoztam a bozontos szőr közül. Na, itt van. Morzsa megszagolta a mogyorónyi férget, aztán bekapta. Hát, öregem, nagy disznó vagy. Biztos, ami biztos, nézett rám sértődés nélkül. Így nem mászik többet rám. Ez ellen nem szólhattam semmit, mert ami logikus, az igaz is. Hanem zsebrevágva farcsóváló hálálkodását hazamentem. Morzsa pedig tovább szemlélte a világ jelenségeit, melyek nem csak abból állnak, amit egy kutya lát, hall, szimatol, hanem abból is, amit érez, amit megérez. Mert jött egy kocsi. Egy kocsi. A kocsi előtt lovak, a bakon egy ember, a járdán két ember. Semmi, jár ilyen erre száz is. Jön és megy. Azaz, azaz, ezzel a kocsival valami nem volt rendben. Az a két ember. Morzsa felült. Valami titkos kisugárzás indult el arról a kocsiról, azoktól az emberektől valami félelmetes intés. Morzsa bement volna a házba, saját házuk előtt feküdt éppen, de a kapu zárva. S a kocsi jött, s az emberek közeledtek. Morzsa elindult. Nem tudta miért, de el kellett indulnia. Csak úgy, lépésben. Erigy elibe! Intett az egyik ember, s a másik, a dróthurkot maga mellé szorítva, keríteni akarta Morzsát. Morzsa ezt már nem engedhette. Tudta, hogy immáron baj van. A kocsi is megállt. Tehát a bizalomnak egy kis maradékával ugyan, de kisétált a csapdából. Az ember utána, de most már gyorsabban. A kutya is. Morzsa átment a túlsó oldalra. Az ember is, és most már a másik is közeledett. Sőt, egy komisz kölyök jött alulról, mint önkéntes hajtó. A veszély most már nagy volt, de Morzsa világosan érezte, hogy a kör sebezhető pontja a gyerek. De a gyerektől egyenlő távolságra volt a két sintér. Morzsa ezek után bármi őrültségnek látszott, amint a szemtanúk elbeszélték. Közeledett az emberekhez, akik kajánul hátrahúzottak, hiszen a kutya úgy is jön. De ezzel széthúzódott a kör, és Morzsa egy villámgyors mozdulattal kitört a gyerek mellett. Nem folytatom. Ez a fogócska fél óráig tartott, mert a kutya mindenáron haza akart menni, és nem értette, sehogy se értette, miért nem nyitnak ajtót. Amint később kiderült, asszonya a piacon volt. Végül is Morzsa maradt a győztes. De kutya szívében és hűséges bizalmában teljesen megrendülve. Másnap reggel nem fogadta a köszönésem, csak rám nézett, és undorral otthagyott. Megőrültél, Morzsa? Azóta a kutya önkéntes rabságra vetette magát. Fekszik a kerítés mögött, és hiába szólok hozzá, csak néz, és szemében szomorú utálat van. Eddig úgy nézett rám, mint egy rangbélire, mint egy másik kutyára. Most úgy néz rám, mint egy vadállatra, mint egy emberre. És én dühös vagyok, mert ember vagyok, mert Morzsának igaza van.
Kedves hallgatóink, az adás első felében Szita Kristóf erdőmérnökkel beszélgettünk, aki hobbi szinten illusztrál főként vadász témájú írásokat. A műsor második felében Blaskó Balázs színművész, Fekete István két művét szavalta el. Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúzik az adás készítője, Domán Vivien nevében is a mai nap bemondója Klész Beáta. Dicsőtessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Neuma. Fejezetek az egyház zene történetéből.
Kedves hallgatóink, dr. Varga László orgonaművész egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! William Byrd, aki 1543-ban született és 1623-ban halt meg, a 16. század második felének és a 17. század első évtizedeinek legkiválóbb angol komponistája volt, mind az énekes, mind a hangszeres zene területén. Az angol hagyományokra építve a legmagasabbra emelte az európai reneszánsz komponisták vívmányait. A Chapel Royal, vagyis a királyi kápolna orgonistája volt majdnem élete végéig. Jó ideig tanárával, Thomas Tallisszal viselték-e hivatalt, akitől már hallhattak kórus műveket a Neuma hallgatói. Kiválóságukat Erzsébet királynő azzal honorálta, hogy a zenemű kiadás kizárólagos jogát biztosította számukra Angliában. Burt élete végéig katolikus volt, de nem csak latin nyelvű műveket komponált, hanem angol nyelvűeket is, az anglikán szörviszek, istentiszteletek számára. Több kötetnyi egyházzenéjét adták ki. Ezeknek bizonyos része csak lazán kapcsolódik a liturgiához, két kötetes Graduália című kiadványa azonban szigorúan a katolikus liturgia tételeit dolgozza fel. Három gyönyörű mise ordináriumot komponált, amelyeknek keletkezési idejét nem ismerjük. Mivel tilos volt nyilvánosan misét tartani, Bird miséi kéziratos formában terjedtek, megtévesztő fedlappal. E három mise krédóját hallgathatják meg ma. A három szólamú misét felvételünkön csak férfiak éneklik. Akik tudják követni a latin nyelvű hitvallást, mindhárom tételnél fel fognak figyelni arra, hogy melyik szövegszakasznál történnek a legjelentősebb zenei változások. De erről később még lesz szó. Most tehát a három szólamú krédó következik.
Thank you.
A négy szólamú feldolgozásban már nők éneklik a legfelső szólamot, indításában hallhatjuk a már ismerős középkori Gregorián krédó intonációját, mint a másik két tételben is.
Thank you.
Végül Bird öt szólamú krédója következik. Mindhárom felvételen a Tully Scholars énekel Peter Phillips vezetésével. Isten áldja önöket, viszont hallásra!
Thank you.
Kedves hallgatóink, dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.